Robert Fico tárgyalna Magyarországgal az állampolgársági törvény változtatásáról. Szlovákia kész tárgyalni Magyarországgal a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügyében, és üdvözli a magyar fél ilyen irányú törekvéseit. Közalkalmazotti sztrájk bénítja Szlovéniát, a kormányzati megszorítások ellen tiltakoznak. Egyelőre nincs magyarázata a brutális soproni kettősgyilkosságra. A tetteseket elfogta a rendőrség. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! A szlovák-magyar viszony rendezése szempontjából nem tartaná szerencsésnek Robert Fico, ha Magyarország nemzetközi jogi lépéseket tenne a szlovák állampolgársági törvény miatt. A szlovák kormányfő szerint jobb lenne előbb tárgyalóasztalhoz ülni magyar kollégájával Varsóban és tisztázni a félreértéseket. Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes tegnap elfogadhatatlannak nevezte azt a módosítási tervet, hogy a jövőben csak a magyar állampolgárságot is felvevők veszítsék el a szlovákot.
Ez nem jó kezdete a kapcsolatoknak, így reagált Robert Fico Semjén Zsoltnak arra a kijelentésére, ami szerint Magyarország nemzetközi jogi lépéseket tervez, ha a szlovák kormány úgy módosítja kettős állampolgárságról szóló törvényét, hogy az Magyarországgal szemben továbbra is érvényben marad. Az első bilaterális találkozó Varsóban jöhet létre, ahol személyesen is meg tudjuk ezt beszélni, hogy ne csak a médián keresztül üzengessünk. Én felkészülök egy ilyen egyeztetésre Szlovákia szempontjából, mondta ma a kormányfő. Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes tegnap az MTV Este című műsorában azt mondta, elfogadhatatlan, hogy csak a magyar útlevelet is megszerzőktől veszik el a szlovák állampolgárságot.
Jogilag azt nem lehet megtenni, hogy azt mondják, hogy csak a magyaroktól veszik el. Tehát ezért két lehetőségem a Szlovákiának. Vagy visszavonja ezt a törvényt mindenkire, és akkor megállapodtunk. Vagy pedig, ami szerintem nem lesz, amit ez a kulturális miniszterjelölt mondott, hogy a magyarokkal szemben meghagyják, ebben a pillanatban pedig az összes nemzetközi fórumon lépéseket fogunk tenni, és ezt 100%-ra meg is fogjuk nyerni.
Szlovákiában jelenleg a Robert Fico előző kormányzása alatt elfogadott állampolgársági törvény van érvényben. Eszerint elveszíti szlovák állampolgárságát az, aki felveszi egy másik országét. Hivatalosan eddig 8 magyar nemzetiségű állampolgárral történt ez meg. Őket már törölték a szlovák állampolgárok névjegyzékéből. Az újraválasztott miniszterelnök módosítana a szabályokon, hogy ezután ez ne legyen automatikus, de ez alól a magyarok kivételek lennének.
Szlovákia kész tárgyalni Magyarországgal a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügyében, és üdvözli a magyar fél ilyen irányú törekvéseit, mondta a Híradónak az illetékes szlovák miniszter azután, hogy hétfőn a magyar miniszteri biztos azt közölte, a magyar kormány megújítja a tárgyalásokat a Dunai vízlépcső jelenlegi szerződésének felülvizsgálatára és egy új szerződés megalkotására. A Bősi erőmű első ütemét 1986-ban, a Nagymarosi erőmű utolsó egységét pedig 1990-ben kellett volna üzembe helyezni, de eredetileg tervezett formájában sosem valósult meg.
A magyar és a csehszlovák kormány 1977-ben írta alá az államközi szerződést a határfolyón megépítendő létesítményekről. Bősön a 80-as évek elején kezdődött építkezés, míg a Nagymarosi gát előkészületeihez 1987-ben kezdtek hozzá. A rendszerváltás egyik meghatározó eseményévé vált tiltakozások hatására a magyar kormány 1989-ben felfüggesztette a munkákat, majd végleg leállította azokat. Ezután Csehszlovákia egyedül folytatta az építkezést, és miután a magyar kormány fel is bontotta a szerződést, a Duna vizét csehszlovák területre terelték, és üzembe helyezték a Bősi erőművet. Az óriási kamionok éveken keresztül szállították a Bősi erőmű építkezéshez szükséges alapanyagokat a szlovák-magyar határtól pár kilométerre fekvő Bősre. Ez az idős férfi dolgozott is az építkezésen.
Vigyázzuk alatt, igen, mindig. Körülkör nézni minden egyeset, hogy milyen a nyomás, orrottan rajta óra, fönt. Aztán, hogyha magos volt, akkor ma meg kellett állítani.
Hétfőn a magyar kormány képviselője jelezte, hogy felújítanák a tárgyalásokat a Dunai vízlépcső jelenlegi szerződésének felülvizsgálatára és egy új szerződés megalkotására. Ettől a szlovák illetékes sem zárkózik el. Még nem foglalkoztam a kérdéssel, de biztosan eljutunk ehhez is, és mindenfajta tárgyalásra nyitottak vagyunk. De megmondom őszintén, olyan konkrét gazdasági problémákat kell orvosolni jelenleg, amelyek prioritást élveznek Bős Nagymaroshoz képest, mondta a közlekedésügyi miniszter. A környezetvédők azt remélik, hogy egy esetleges megállapodással a jelenleginél sokkal több víz juthat a sziget közbe.
Marián Kotlebának, a szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk néppárt vezetőjének ajándékozta földjét egy krasznahorkai telektulajdonos. A férfi földjére ugyanis több száz roma család építkezett, engedély nélkül. Megegyezni nem tudott velük. Most azt reméli, hogy a populista politikus rendet tesz a telepen.
Csak nem ezren élnek a krasznahorka várajai roma telepen. Engedély nélkül építették fel a több mint 100 házat. A földterület tulajdonosa nem tudott megegyezni a családokkal, ezért el akarta adni a területet, ami persze így nem kellett senkinek. A tulajdonos végül egy szélső jobboldali nézeteiről ismert politikusra bízta a telket.
Én ajándékoztam egy bizonyos területet Kotleba úrnak, avala Avala hiszem el, hogy ő ezekben a telkekben próbál majd a szlovákiai törvényeknek a segítségével és betartásával rendet teremteni.
A tulajdonos akkor ismerkedett meg a Mi Szlovákiánk párt vezetőjével, amikor leégett a krasznahorkai vár tetőszerkezete. A populista politikus a helyi romákat tette felelőssé a tűzvészért, miután elterjedt, hogy dohányzó roma fiatalok okozták a tüzet. A romák azt mondják, nem fogják beengedni az új tulajdonost a telepre.
Nem tudjunk, hogy mi lesz tovább, mondom, hogyha véletlenül el is jönne, hogy azt mondják a romák, hogy nem engedik lebontani, még az asszonyok se, hogy még kisebb mennek a házból a gyerekekkel, hogy nem engedik.
A roma telep vezetője nem érti, miért pont most akarják lebontatni velük a házakat, sokan ugyanis 8-10 évvel ezelőtt építkeztek a területen. A romák azt mondják, szeretnének megállapodni a tulajdonossal.
Szlovénia történetének egyik legnagyobb léptékű munkabeszüntetését tartották ma a szlovén közalkalmazottak a kormány megszorító intézkedései elleni tiltakozásként. A kormány 1 milliárd eurót akar az idén megspórolni, csökkentik a béreket és létszámstoppot rendeltek el.
Több tízezer közalkalmazott nem ment ma dolgozni Szlovéniában. A közszférában tervezett megszorítások ellen tiltakozók több városban az utcán adtak hangot elégedetlenségüknek. Szlovénia egészen a közelmúltig a térség bezzegországa volt. 2007-ben kivonták a tolárt és bevezették az eurót. Az ország költségvetése mintaszerű egyensúlyban volt. Egészen az euróválság kirobbanásáig. Tavaly előtt és tavaly az államháztartás hiánya 6-6,5%-ra hízott, ami jóval több, mint amire a kormány számított. Az új kormány vezetője pedig azt mondta, ezt idén 3,5%-ra akarják leszorítani. A miniszterelnök kijelentette, az ország mozgástere minimális, és ahogy fogalmazott, nem fog térdre esni a szakszervezetek előtt. A megszorítások elleni tiltakozású sztrájkot hirdettek az orvosok, és a rendőrök is csak a rend és a közbiztonság fenntartását szavatolják. 600 óvoda és iskola maradt ma üresen országszerte. A többi között a lendvai kétnyelvű iskola sem nyitott ki ma reggel. Az iskola egyik tanára azt mondja, a kormány hibát követel, amikor növeli az osztályok létszámát és emeli a tanárok kötelező óraszámát.
Az, hogy csatlakoztunk a sztrájkhoz, annak nagyon sok oka volt, méghozzá legfőbb oka az a kormány intézkedései, ami véleményem szerint a közoktatás terén nagyon sok változást fog előidézni, és a közoktatás minősége is ezáltal csökken.
A kormány 7-10%-os bércsökkentést és létszámstoppot tervez a közszférában. Abban bízik, hogy ezzel 1 milliárd eurót tud megtakarítani.
3 havi minimálbért kapnak a cégtulajdonosoktól a múlt héten a Dunát több napra zárlat alá vevő újvidéki hajósok. Cserébe ők nem zárják le hajóikkal ismét a folyót. A Dunav Grupa Aggregati Vállalat elégedetlen dolgozói Újvidéknél a Duna nemzetközi útvonalának lezárásával kényszerítették tárgyalóasztalhoz a cégtulajdonosokat. A dolgozók azt is követelik, hogy a zárlat idején kiesett munkanapok miatt ne büntessék őket bérmegvonással. Erről még tárgyalnak. A kormány kész módosítani a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt és az alaptörvényt, hogy eleget tegyen az Európai Unió elvárásainak. Az erről szóló módosító javaslatokat benyújtotta a kabinet a parlamentnek. Az elemzők attól tartanak, hogy a változtatásokkal Magyarország nem teljesítette az EU összes kérését, ezzel tovább késleltetheti az IMF tárgyalások megkezdését.
Január közepén a jegybanktörvény volt az egyik jogszabály, amely miatt kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság. Szerintük sérti az uniós jogot, hogy például a hivatalban lévő jegybankelnöknek csökkentették a fizetését, vagy hogy a kormány képviselője is részt vehetett a monetáris tanács ülésén. A most benyújtott módosító javaslat több ponton is az unió elvárásai szerint változtatna a törvényen. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a jogszabály így már összhangba kerülhet az uniós joggal. A javaslat legfontosabb eleme, hogy kikerül az a cikk az alaptörvényből, amely a jövőben lehetővé tette volna a PSZÁF és az MNB összevonását. A kormány képviselője pedig nem vehetne részt a monetáris tanács ülésén. A kormány szóvivő szerint a jegybanki vezetők javadalmazásán azonban nem változtatott a kormány, és azon sem, hogy a vezetők a magyar alaptörvényre tesznek esküt. Ezzel kapcsolatban ugyanis konkrét javaslatokat még nem tett az uniós testület.
Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság nem léptette második fokozatba a kötelezettségszegési eljárást a jegybanktörvény kapcsán, hanem további kiegészítéseket kérte a magyar kormánytól. A magyar kormány ezt a levelet elküldte az Európai Bizottságnak. Erre várjuk az Európai Bizottság válaszát.
Az Európai Bizottság egyelőre vizsgálja a magyar lépéseket. Természetesen a nemzetközi szervezetek részletesen elemzik majd a jegybanktörvénnyel kapcsolatban kedden benyújtott módosító javaslatokat, mondta az Unió pénzügyi biztosának szóvivője. Az IMF hitelről csak akkor kezdődhetnek el a hivatalos tárgyalások, ha Magyarország megegyezik a vitás kérdésekben az Európai Unióval. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter, a tervek szerint szombaton Washingtonban találkozik az IMF vezérigazgató helyettesével.
Az MSZP szerint a kormány hadüzenetet küldött az Európai Uniónak a jegybanktörvény módosítására tett javaslatával. A szocialisták szerint ezzel a kormány világossá tette, hogy nincs benne kompromisszumkészség. Nem akar hitelmegállapodást kötni az Unióval és a Nemzetközi Valuta Alappal. Az LMP üdvözli, hogy a kormány elkezdte az EU-IMF hitelmegállapodás útjában álló törvények módosítását. Az ellenzéki párt örvendetesnek tartja, hogy az alaptörvényből kikerül a Magyar Nemzeti Bank és a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének összevonását lehetővé tevő szakasz. Bizalmatlansági indítványt terjesztett be a román ellenzék az Ungureanu kabinet ellen. A Szociálliberális Szövetség szerint a kormány megsértette az oktatási törvény által szavatolt egyetemi autonómiát, amikor különálló magyar kart hozott létre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Az indítvány elfogadásához a honatyák több mint felének szavazatára van szükség. Viktor Ponta, szociáldemokrata pártelnök szerint ehhez még 15 voksuk hiányzik. Az Ungureanu kormány először szembesül bizalmatlansági indítvánnyal, ennek vitáját a jövő héten tartják. Közben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa megszavazta az egyetem két román rektor helyettesét, de a magyar tagozat számára fenntartott rektor helyettesi posztot betöltetlenül hagyta. Leonard Azam Firei rektor szerint azért nem dönthettek a magyar rektor helyettesről, mert a magyar tagozat egyetlen szemét jelölt a tisztségre. A törvény pedig azt írja elő, hogy a magyar tagozatot képviselő rektor helyettest 3 jelölt közül kell kiválasztani. Szerbiában 200 ezer térfigyelő kamera követi a polgárok mozgását az utcákon, a középületeknél, sőt, még a magánházakban is. Törvények azonban egyáltalán nem szabályozzák, mi történjen az így rögzített képekkel. Ez egyike azoknak a hiányosságoknak, amelyek szerepelnek az uniós csatlakozás előfeltételeként megoldandó kérdések jegyzékében.
Az újvidéki tömbház közös képviselője azt mutatja, hogy a bejáratba szerelt két térfigyelő kamera mennyit mutat a ház életéből. A képeket a lakók otthonról is láthatják a nap 24 órájában. Megtörtént, hogy valaki napokon át a liftbe végezte a kis dolgát, és úgy tudtuk azonosítani, hogy visszanéztük a rögzített fölvételeket. De amióta föltettük a kamerákat, nem járnak be idegenek randalírozni, és a kábítószeresek is kerülik a bejáratunkat, mondja a közös képviselő. Becslések szerint 200 ezer kamera figyeli a polgárok mozgását mindenféle törvényi szabályozás nélkül. Ez a vagyonvédelmi magáncég már évek óta végzi a magánistömb házak bekamerázását, de ők is hiányolják a tiszta viszonyokat. Nagy gond, hogy nem szabályozza a törvény, hogy csak szakképzett ügynökségek és szakemberek szerelhessenek föl kamerákat, akik biztosan nem élnek vissza a felvételekkel, együttműködnek a rendőrséggel, mondja a vagyonvédelmi cég igazgatónője, aki maga is részt vesz a törvény részleteinek kidolgozásában. A többnyire magánügynökségek és magánszemélyek kezében lévő megfigyelő rendszerekkel rögzített felvételek bárhol és bármikor kiszivároghatnak akár a világhálón jogi következmények nélkül.
A jelenlegi jogszabályok még nem szabályt érnek ki, tehát nem követték ezeknek a műszereknek a fejlődését.
Szerbia az egyetlen ország a régióban, amely ezt a kérdést még nem rendezte. Az országban csupán a közlekedés megfigyelését szolgáló kamerák elhelyezése és működése törvényes.
Megrázó történet következik. Egyelőre nincs magyarázat a brutális soproni kettősgyilkosságra. Három fiatal kedd éjszaka lelőtte a lőtér 53 éves vezetőjét és egy 43 éves ismerősét is. Éles fegyverekkel és készpénzzel távoztak a helyszínről, de néhány órával később mindhármukat elfogták a rendőrök.
Kora délutánig helyszíneltek a rendőrök a soproni lőtéren. Este két holttestet találtak az épületben, mindkét férfit lelőtték. Később kiderült, hogy az egyik áldozat a lövészklub 53 éves elnöke, illetve egy 43 éves férfi, akinek megbeszélése lett volna az elnökkel. Az ő családja értesítette a rendőröket.
Ez egy előre egyeztetett találkozó volt, és 22 óráig nem érkezett haza, nem tudnak róla semmit. Ilyenkor a szokásos rutin eljárás megindul, és haladéktalanul a soproni rendőrkapitányság megtette a szükséges intézkedéseket.
A brutális gyilkosságok miatt a készenléti rendőröket is riasztották a soproniak, és reggelre el is fogták a támadókat. A nyomozók szerint 3-20 év körüli fiatal ment le este a lőtérre, ketten bementek, hogy lőni szeretnének. Társuk pedig kint várta őket. Egyiküket ismerhette is az elnök, hiszen klubtag volt. Aztán lelőtték az elnököt, de a rendőrök egyelőre nem tudják, hogy miért.
Azt nem tudjuk még, hogy miért, de ezt az 53-es férfit látszólag minden nap nélkül a helyszínen több lövéssel megölték.
A 43 éves férfi éppen akkor érkezett a lőtérre, amikor el akarták tüntetni a holttestet. Őt is lelőtték, valószínűleg azért, hogy ne legyen tanú. Aztán elmenekültek, fegyvereket és néhány 10 000 forintot vittek magukkal.
Ez kiskaliberű. Ilyen fegyvereket a lőtéren tartunk és használunk. De ez itt mellett van nagy kaliber is.
Az egyesület egyik tagja a lakásán mutatta meg, hogy milyen fegyvereket tároltak a lőtéren. A rendőrök szerint azért volt fontos, hogy a lehető leghamarabb elfogják a gyilkosokat, mert az éles fegyverekkel újabb bűncselekményeket követhettek volna el. Azt mondták, mindhárom fiatal büntetlen előéletű.
Eltemették a kulcsi mészárlás áldozatait. A gyászszertartáson a gyanúsított nagyszüleinek rokonai és néhány helybéli vett részt. A túlélők közül senki sem jelent meg. Az előzetes letartóztatásban lévő H. család nem akart végső búcsút venni családjától. A kulcsi gyilkosságokkal gyanúsított 23 éves férfi 4 családtagját ölte meg és 3 embert megsebesített. A temetés költségeit az önkormányzat segélyalapból fedezte. Elsőfokon felmentette a korrupció vádja alól a román legfelsőbb bíróság Gheorghe Becalit, a Steaua futballklub tulajdonosát az úgynevezett pénzes táskaperben. Az ügyészség szerint a vállalkozó mintegy 500 000 forintnyi készpénzt akart adni a csapata számára kedvező eredményért. A hatóság szerint ez megvesztegetés, Becali szerint csak prémium.
Ezt a bajnoki serleget akarta csapatának megszerezni 2008-ban Gheorghe Becali, a bukaresti Steaua futballcsapat tulajdonosa. A Steauát egy pont választotta el az éllovas kolozsvári CFR-től a bajnokság utolsó fordulója előtt. Becali állítólag fejenként 100 000 eurót ajánlott a CFR ellenfelének, a kolozsvári U-nak az esetleges pontszerzésért. Így ugyanis a Steaua lett volna a bajnok. A pénzt nem fizették ki, mert a CFR megnyerte a meccset, de a korrupció ellenes ügyészség lefoglalta a táskányi készpénzt, és Becali ellen megvesztegetésért indított eljárást. A legfelsőbb bíróság felmenti Gheorghe Becalit a megvesztegetés vádja alól, és elrendeli az 1,7 millió euró visszaszolgáltatását. Olvassa a szavazat többséggel hozott ítéletet a legfelsőbb bíróság jegyzője, amely azonban még nem jogerős. Az ítélet kihirdetése után Bekali a korrupció ellenes ügyészségnek is üzletet ajánlott. Esküszöm, hogy nem fogom behajtani az elkobzott 1.700.000 euró után járó 500.000 eurós kamatot, ha az ügyészek békén hagynak és nem fognak fellebbezni, mondja Bekali. A Steaua szponzora juhászból lett milliárdos, Románia egyik leggazdagabb embere, akit 2009-ben a Nagy Románia párt színeiben EP képviselővé is választottak. Nem először került volna rács mögé, ha elítélik, az Európai Parlamentbe a börtönből érkezett, ahol önbíráskodásért ült egy hónapot előzetes letartóztatásban.
Etnikai zaklatás miatt bírságolta meg a Román Országos Diszkrimináció ellenes tanács az ifjúsági jégkorong válogatott 3 magyar játékosát, akik tavaly decemberben törölközővel bántalmazták az öltözőben egyik román társukat, aki előtte provokálta őket. Az eset után a román fiatal apja tett feljelentést a Jégkorong Szövetségnél, és a román média etnikai konfliktusként kezelte az ügyet, mint ahogy azt is, hogy a felnőtt válogatott magyar tagjai egy barátságos mérkőzésen a magyar csapattal együtt énekelték a magyar himnuszt. A kolozsvári bíróság ítélete szerint 500.000 dollár, vagyis 100 millió forint kártérítést kell fizetnie annak a hackernek, aki feltörte a NASA, az amerikai űrkutatási hivatal szerverét. Bugyka Róbertet januárban 3 éves felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az óriási kártérítést most azért állapították meg, mert a bíróság szerint az Iceman néven dolgozó hacker olyan károkat okozott, hogy azokat csak 1/2 éves munkával lehetett helyreállítani. 100 évvel ezelőtt kötöttek ki a Titanic túlélői. 1912. április 28-án futott be a New York-i kikötőbe a Kárpátia fedélzetén a luxushajó utasaival. A legendássá vált mentőhajón szolgált az a 2 magyar hajóorvos, Lengyel Árpád és Munk Artúr, akik nagyon sokat tettek a túlélőkért.
Korabeli mentő mellény is járt a sajtóközlemény mellé a közlekedési múzeumban, ahol a tragédia relikviáiból nyílt kiállítás. A szervezők egy 10 méter hosszú korabeli csónak másolatába is beültették az újságírókat, hogy érzékeltessék a körülményeket.
A víz -2 fokos, a levegő se sokkal melegebb, nincsen önökön meleg ruha, sötét van, éjszaka.
A süllyedő Titanicról végül alig 700-an jutottak fel a segítségül siető mentőhajó a Kárpátia fedélzetére.
Volt olyan csónak, amit 7 emberrel engedtek le. Aztán elfelejtettek férfit berakni, aki legalább az evezőt tudja forgatni.
A Titanic című film egyik legmegrázóbb jelenete volt ez, amikor a Kárpátia fedélzetén szembesülnek a túlélők azzal, hogy a luxushajó utasainak többségét elnyelte a hullámsír.
Nincs egy másik utaslista?
Nincs másik.
Talán egy másik hajó mentette ki.
A Titanic segítségére siető hajó egyik mentőorvosa a szabadkai Munk Artúr volt.
Nagyon síralmas volt számára is az a helyzet, hogy félig üres csónakokkal közeledtek a menekültek.
A Kárpátia, amelynek személyzete és utasai között közel 400 magyar volt, pontosan 100 évvel ezelőtt, 1912. április 18-án futott be a New York-i kikötőbe.
Ősbemutatókkal és világszenzációkkal indul az idei budapesti nyári fesztivál júniusban. A produkciók a Duna Televízión és a Duna World-ön is láthatók lesznek.
Brothers dalokból adott ízelítőt Feke Pál és Serbán Attila. A világhírű koncertshow magyar változatát először az idei nyári fesztiválon láthatják majd a nézők. A számos színházi előadás mellett bemutatnak egy musical operát is Báthori Erzsébetről.
Szeretnénk bemutatni az új legendát, az új nő alakot, a magyar nő alakját, aki számunkra más, mint amit eddig a legendák, és ez a közel 400 éve történt esemény felvázolt.
Egy különleges vizuál árt kiállítással is készülnek, amelyen fotókat mutatnak Budapestről. A képeket a Margit-szigeti víztoronyban vetítik ki.
Úgy jártam körbe a várost, és fotóztam le számos szép épületét, kívülről és belülről, Lánchídtól kezdve a parlamenten át, Operaház, New York kávéhez, meg sorolhatnám még a végtelenségig.
A szerzők az év legnagyobb kulturális eseményeként említik a budapesti nyári fesztivált, amit a közmédia is támogat.
Valamikor az őszi hónapok folyamán fogjuk ezt a Duna Televízióban főműsoridőben bemutatni, illetve a Duna World televízión is, és így nem csak a Kárpát-medencei magyarsághoz jutnak el ezek a zenei és tánc produkciók, hanem a világ különböző részein élő magyar közösségek is láthatják ezeket a produkciókat.
Meddig bírod, meddig tűrsz?
A fesztivál júniusban kezdődik a Szabadság Szerelem című koncerttel, és 3 hónappal később, szeptemberben zárul egy vámpír musicallel.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, utána pedig a közbeszéd Jegyes Tóth Krisztával. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Parodontózisnál és fogvesztés megelőzésében segít a Lakalutaktív. Lakalutaktívval történő fogmosáskor az egyedülálló lakaluthatás erős, egészséges fogint biztosít.
Sikerült!
Lakalut dr. Teisztől Németországból.
Tudta, hogy a menopauza intim tünetekkel is jár? Ez velem is így történt. De az Ovestin krém segített. Azóta gondtalanul élvezem az időt, amit a barátaimmal és amit a párommal töltök. Ovestin krém, mert a nő örök. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A cukorbetegség nem játék. A kezeletlen diabétesz számtalan szövődménnyel járhat. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorméréssel és helyes életmóddal. Partner a cukorbetegség elleni harcban. Rozs Diabétesz. 10 éve Magyarországon.